Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Evangélium Szent Máté könyvéből.
Dicsőség neked, Isten.
Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni. Bizony mondom nektek, amíg az ég és föld el nem múlik, nem vész el a törvényből egy i betű sem, sem egy vessző, hanem minden érvényben marad. Aki tehát csak egyet is eltöröl akár a legkisebb parancsok közül, és úgy tanítja az embereket, azt nagyon kicsinek fogják hívni a mennyek országában. És mindaz, aki megtartja és tanítja őket, igen nagy lesz a mennyek országában. Mondom nektek, ha igaz voltotok, nem múlja fölül az írástudókét és a farizeusokét, nem juthattok be a mennyek országába. Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták, ne ölj, aki öl, méltó az ítéletre. Én viszont azt mondom nektek, hogy méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére. Hallottátok a parancsot, ne törj házasságot, én pedig azt mondom nektek, hogy aki bűnös vággyal asszonyra néz, szívében már vétkezett vele. Hallottátok továbbá, hogy a régieknek ezt mondták, hamisan ne esküdj, és tartsd meg az Úrnak tett esküdet. Én pedig azt mondom nektek, egyáltalán ne esküdjetek, legyen a ti beszédetek igen, igen, nem, nem. Ami ennél több, az a gonosztól van. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus.
Tessenek helyet. Biztosan tetszenek ismerni azt a viccet, Gábor atya is viccel tegnap. Kimegy a papa hívek elé, és hát a mikrofonnal van egy kis gond. Beleütöget és mondja, hogy baj van a mikrofonnal. Mire a hívő nép válaszolja, és a te lelkeddel. Szokáshatalma, és valóban a lelkünkkel van baj. A technika hol működik, hol nem, de az emberi lélek azért sokkal szebb, annál, hogy csak ilyen technika módjára működjön. Ugye? Azt elhallgattatni azért nem egyik napról a másikra megy. És éppen ezért érdemes megfontolnunk, amit az Ószövetségből hallottunk, hogy Isten adta az embernek a parancsait és törvényeit, és módodban áll, hogy megtartsd ezeket. Tehát a parancsokat megtarthatjuk, ha úgy tetszik nekünk. Ugye ilyen Istenünk van nekünk, aki a parancsait is úgy adja, hogy hát rád van bízva, válaszd az életet, vagy a halált. Megadatik neki, amit választ magának, mert ott van előtte az élet és a halál. Hogyan választhatom az életet, vagy a halált? Nagyon egyszerűen. Van az életnek egy nagy útja, meg a halálnak is van egy útja. És amikor azt mondjuk, hogy nem loptam, nem öltem, nem raboltam, ez egy kicsit felületes önvizsgálat, tudjuk jól. Például ne ölj! Nem azt jelenti, hogy kimegyek és lepuffantok valakit az utcán, vagy elvágom a torkát. Ezt is jelentheti. Na de hát lehet ölni azért a szavainkkal, tekintetünkkel, ítélő gondolatainkkal. Elpusztítom a másikat. Hogy amikor haragszom valakire, és mondom magamban, nem a mi atyánkot, ugye? Hogy ne létezzen többet, ez meg az legyen vele. Ezek a jó kívánságaink, amik a haragból fakadnak, hogy ezek ölik, de nem biztos, hogy a másik embert, hanem saját magunkat emésztjük. A másik embernek is mennyi rosszat tudunk tenni a szavainkkal, tetteinkkel. Néha rá is szolgálnak. De, vagy a fiataloknak szoktuk mondani, ugye, Az ötödik parancsa, ne ölj azért, a sokkal tágabb, ha valaki pusztítja a szervezetét a mértéktelen alkohollal, vagy dohányzással. Mértéktelenség önmagában is pusztítja az embert. Vagy amikor kicsiknek szoktuk mondani, hogy vigyáztál-e az egészségedre? Felöltöztél-e az időnek megfelelően? És ha nem, akkor bizony, ötödik parancs, ne ölj, ez ellen vét az ember. De mondhatnánk a felnőttnek is, hogy túlfeszíted-e magadat a munkával. Annyit dolgoz, hogy utána már csak orvoshoz kell járni. Szintén az ötödik parancs ellen vétkezik az ilyenben, és nem baj, hogyha a gyóntatószékben ezt meggyónja. Szóval megvan a választhatási lehetőségünk, nagy teher ez nekünk, a döntés szabadsága, és a döntéseinken keresztül jelen van az Isten az életünkben. Nyilván a Jóisten csak a jóhoz adja az ő kegyelmét. Mindig szoktam mondani, hogy ha én elindulok bankot rabolni, és imádkozom előtte, Uram Jézus, add, hogy ne legyen ott egy őr sem, mert le fogom lőni, akkor nem biztos, hogy Isten ezt az imádságot meg fogja hallgatni. Miért? Mert rossz az iránya. Imádkozhatok én szívből is, de rossz az, amit el akarok érni. De azt mondom, hogy Uram, adj erőt, hogy leküzdjem ezt a vágyamat, hogy bankot raboljak. Nekem mindig ez volt gyerekkorom álma, hogy bankot rabolni. Akkor előbb-utóbb megkapja az ember ezt az erőt hozzá, hogy mégsem, van más út is, ugye a szolgálat szeretet útja. Sokkal több kincset ad neked. Tehát Isten a döntéseinken keresztül jelen van az életünkben, és az apró döntések elvezethetnek megfelelő irányba bennünket. Ezért fontos a szorgalom a tanulásban, fontos az imádság, hogy ne csak akkor imádkozzon már, mikor már be se lehet hajtani a templomba, ugye? De mikor akkor hozzák a gyermeket, még csecsemő, hogy akkor bele ez lesz az otthon, az Isten háza, megszokja a hangokat, az orgonát, az imádságot. Belenő ebbe a millióbe, ebbe a környezetbe. Módodban áll tehát, hogy megkapd és megtartsd, bocsánat, a parancsokat, hogy hűséges légy, megvan hozzá a hatalmad. Sokszor ezt a szabadságot elvitatják az embert, hogy mindig a körülmények miatt ez vagy az nem sikerült. Nem. Van szabadságunk. Nyilván nem könnyű ezzel élni. És aztán a Szent Leckében Pál apostol figyelmeztet, hogy mi bölcsességet hirdettünk, nem e világnak a bölcsességét, hanem Isten titokzatos, elrejtett bölcsességét. Mit jelent ez a bölcsesség, amit szem nem látott, fül nem hallott, emberi szív föl nem fogott? Csak azok, akik Istent szeretik, azoknak megadatott ez a bölcsesség. Azt, hogy meglássuk a rosszban is a jót. A titokzatosban elrejtett örök bölcsességet. A szépet mindenben, amire rátekintünk. Hiszen Jézus, amikor azt mondja, hogy azért jöttem, hogy beteljesítsem a törvényt és a prófétákat, hogy egy I betű sem veszhet el, ez nagyon érdekes, nagyon fontos tanúság számunkra, hiszen a Szentírásban a törvény és a próféták az egész Bibliát jelenti. Hogyan? Tudjuk jól, hogy Jézus előtti időszakot úgy hívjuk, hogy Ószövetség. Jézus után, Jézus születésétől számított időt, mindazt, ami Jézussal történt, azt pedig Új Szövetségnek nevezzük. Az Ószövetség is több részből áll, sok könyvből nyilván, de talán tudjuk, hogy három részre osztották a zsidók, a törvény, ez Mózes öt könyvét jelenti, a Tórát más néven, a második része a próféták, a nagy próféták, Izaiás, Jeremiás, Ezekiel, és vannak a kicsik. Ez a próféták könyve. És végül a többi írások az, ami az Ószövetséghez tartozik. Tehát amikor Jézus azt mondja, hogy beteljesíteni jöttem a törvényt és a prófétákat, az azt jelenti, hogy az Ószövetség értelmet nyer rajtam keresztül. Ezért, amikor olvassuk az Ószövetséget, nem fogjuk megérteni, egyébként is elég nehéz műfaj, csak úgy, hogyha Jézussal együtt nézünk rá. Az, hogy beteljesíteni a törvényt, ez a szó görögül annyit jelent, vagyis hát lefordítva a görög eredeti szöveget, hogy megvalósítani, tökéletessíteni. Tehát nem csak betartatni jött a törvényt, hanem megvalósítani. A zsidóknál 613 parancs volt a törvényben. Ebből 365 tiltó parancs, minden napra jutott egy tilalom, ugye? A többi egy kicsit pozitívabb jelentésű volt. És ez azt jelenti, hogy számunkra és az új szövetségnek is van egy csomó parancsa, tudjuk jól. Van a 10 parancs az Ószövetségből, egyház 5 parancsa, azt is tanultuk talán hittanból, de nyilván ennyi ember, több millió ember, 1.300.000.000 embernek az életét azért kell irányítani. Mert egyébként káosz lenne. És ezek a parancsok is, ugye sokszor emberi parancsok. Ki hogy jöjjön ki, ki hová üljön, ki mit csináljon, ki mondjon. Most a pap beszél, aztán a hívek, lehet ez fordítva is. Ugye? Volt nekem olyan hívem még Debrecenben, aki mindig kommentálta, amit mondtam. Ha jót mondtam, azt mondta, nagyon igaz. Ugye? Ha nem tetszett neki, mondta, nem így van, nem bizony. Ugye? Nem volt könnyű beszélni a jelenlétébe. Szóval a törvények azért vannak, hogy bennünket szolgáljanak, hogy mi magunk kibontakozzunk. A szülő is, amikor parancsol a gyermekének, nem azért parancsol, hogy megnyomorítsa, bár néha a gyerek úgy érzi, hanem azért, hogy a jó irányba, hogy a jót segítse választani, hogy majd később azzal boldoguljon. De hogyha a parancs túl kemény, akkor beletörik az illető. Ha túl gyenge, akkor nem ér semmit. A döntést elősegítő parancs, ez mindig szeretetből kell, hogy történjen. Úgy sajnálom a gyerekeket, mikor beviszik a Tesco-ba, meg a Plázába, és azt mondják, hogy Pistike, válasszál. Ott van egy sor csokoládé, körülbelül 50 méter, ugye? Válasszál. És a gyerek hogy válasz, hogy szedi le az összeset a polcról, ugye? Takarítja le a polcot. Miért? Mert nem tud dönteni. Óriási feladat számára, hogy eldöntse. Pistike, döntse, hogy akarsz-e hittanra járni, vagy nem? Persze, hogy nem akar. Jobb esetben. Ez nem döntés. Neki ott kell dönteni, hogy megtöri a csokiját a másiknak, vagy sem. Az egy nagy döntés. Odaadja a játékát, vagy sem. Hogy szót fogad-e a szüleinek, vagy sem. Ez nagy döntés számára. A gyereknek való döntés. Ahogy nő, ugye, úgy fog saját értelmének a birtokába kerülni. Hálát adunk a Jóistennek, hogy tanít bennünket az ő parancsaira. Mert a parancsai, hogy mondta Jézus, nem nehezek, de csak annak nem nehéz, akinek a szíve hozzátapad ehhez, aki látja, hogy Isten a jót akarja belőlünk előhozni. Tehát ezek a bűnök, hogy ne ölj, ne törj házasságot, ne tarts haragot, ne sérteges másokat, a vállás, az eskü, nyilván ezek nagyon aktuálisak, de sokkal mélyebbre kell nekünk mennünk. A szeretet parancsát felfedezni, és hinni abban, ugye, hogy az Isten többet akar. Amikor azt mondja Jézus, hogy méltó az ítéletre, aki haragszik testvérére, hát ez nem egy egyszerű dolog. Mert a harag, az testvérek olyan, mint a rák. Belülről eszi az embert. És mindenét kikezdi. Először csak egy kicsikét kap belőle, aztán elhatalmasodik rajta. Miért? Mert elkíséri az illetőt mindenhová. Akárhová megy, boltba, iskolába, az ágyába fekszik, mindenütt ott van benne. Foglalkozik vele állandóan, hogy pusztuljon meg az a nyomorult, aki ezt vagy azt tette vele. A harag éppen ezért, ha elhatalmasodik az emberen, akkor utána már nem tudja kezelni. Felfalja őt magát. Ugyanakkor van egy pozitív oldala is a haragnak, erről nem szoktunk beszélni. Miért? Távolságot teremt. Haragszok valakire, akkor rögtön egy kis távolságot veszek tőle is. Jobban át tudom gondolni a dolgaimat, hogy tényleg helyesen cselekszem-e. Ha túl közel vagyok valakihez, és azt mondom, hogy én nagyon szeretek, megbocsátok. Ha túl korán mondjuk ki, akkor nem igazi a bűn, a bocsánatunk. Ha széthúzzuk, túlfeszítjük, akkor erőtlen lesz megint a megbocsátásunk. Ezért kérjük az Istent, hogy vele együtt tudjunk megbocsátani. A mi atyánkban azt imádkozunk, hogy mi is megbocsátunk az ellenünk, vétkezőnknek. Én mindig így szoktam értelmezni, hogy én nem tudok megbocsátani, Uram, de veled biztos, hogy fog sikerülni. Te meg én meg tudunk bocsátani. Adj erőt, hogy ezt a döntést meg tudjam hozni. Ezért fontos a Szentmise elején, a bűnbánatban, hogy a vizsgálódásunk kereső lámpáját egy picit magunk felé fordítsuk, és megkérdezzük magunktól, hogy Uram Jézus, én csupán a törvényeidnek a megtartója vagyok, teljesítője, immelámmal, vagy megvalósítója. Úgy, ahogy a szűzanya tette, teljes szívvel, úgy, ahogy a szentek tették, úgy, ahogy a szüleink, nagyszüleink ezt megélték, hogy szívvel, lélekkel teljesítették az Isten parancsait. Adja Isten, hogy ne bátortalanodjunk el, hogyha lelkünkkel baj van, akkor bízzunk az Istenben, aki meg tudja gyógyítani azt. Amen.